Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
És az itt a Millás reggeli továbbra is, 8 óra, 7 perc van, szép napot kívánunk mindenkinek a stúdióban, Nyúl Zsuzsi.
És Kántor Endre.
Mihálovics András még nincs itt, úgyhogy...
Várjuk szeretettel a stúdióban, a munkaállomására.
Igen, ihol, de jó, hogy te mondtad. Avol, úgy mondják ezt, away without leave. Mihálovics András majd hamarosan visszaér, szerintem kávézik egyet, megbeszéli az élet fontos dolgait kint a technikai személyzettel, aztán utána jön. Aztán jöhet az Ácsi Zindiért, csak hogy rendkívül kiegyensúlyozottak legyetek, mondja, jó kis klímarettegés után, foglalkozatok jó kis GDP rettegéssel, írja Vilmos hallgató. Ő nagyon aranyos egyébként, mert mazohizmusból hallgat minket, hogyha visszaolvasom a leveleit, akkor lényegében az derül ki, hogy valamiért minket hallgat, de rendkívül nagy stressz helyzet ez neki, mert nem ért egyet semmivel.
Figyelj,
ami
lehet,
itt elhangzik.
Hogy leszokott a kávéról, és úgy van vele, hogy egy kicsit az adrenalin szintjét ezzel szeretné reggel a
de
megfelelő
egyébként
szintre
kedves
hozni.
Kedves embernek néz ki így a profilképe alapján, úgyhogy én örülök, hogy minket hallgat. A Ácsi Zindier rovatban egyébként, ugye ez volt az eredeti címe a rovatnak, nagyon sokat foglalkoztak Gáborék azzal, hogy hogyan lehet zöldíteni utazásban, ahova lehet oda például vonattal közlekedni, minél kevesebbet, minél jobban megtervezni az utazásokat, hogy ez a személyes CO2 kibocsátás ez kevesebb legyen, ami egyébként nagyon sok nyugati fiatalnál találkoztam rengeteg, de egyébként főleg skandinávokkal, lehet, hogy ez a filozófiában benne van, akik konkrétan figyelik azt, hogy egy évben milyen kibocsátásuk van, és többen mondták, hogy ők azért nem utaznak most nyáron repülővel nyaralni, meg olyan helyre, mert az már nem fér bele.
Figyelj, én igazából 2016-17 környékén foglalkoztam ezzel a témával. Glamping néven van egyébként ez a jelenség a skandináv országokban, ahol egyébként tehetős középrétekhez, felső középrétekhez tartozó kedves lakosok úgy döntenek, hogy ők nem fognak utazni, és nem a legnagyobb luxusban fogják eltölteni a szabadságukat, hanem egy félig kemping, félig hotel természethez közel.
Igen.
Egyébként Magyarországon is vannak már erre vonatkozó törekvések, szóval ez egy sokkal környezetbarátabb.
Én csinálom évente kétszer.
De az nem glamping, amit te csinálsz.
Hát mi?
Hát az jó dolog természetesen, tehát ez de most nem a pozitív meg nektek, de nem glamping, tehát hogy az más. Az...
Nevezd, aminek akarod.
King size és queen size bed van, kérlek szépen, az előre elkészített szuper sátorban.
Jó, tehát egy a lényeg, hogy egy új alternatíva, ami kezd meghonosodni, és egyébként egy sokkal környezetbarátabb fenntarthatóság szempontjából, turizmus szempontjából jobban.
Ez azt jelenti, hogy emberek laknak kempingben életvitelszerűen?
Gyakorlatilag olyan, mintha egy jó minőségű kemping és egy hotelnek a ötvözete lenne, miközben nagyon szem előtt tartják azokat a környezeti értékeket, hogy mennyit fogyasztanak, helyi értékeket vesznek figyelembe, tehát olyan szolgáltatásokat, amikkel nem terhelik a környezetet, és ez nem is feltétlenül a tömegturizmusnak szól egyébként, hanem egyfajta ilyen egyedi lelassulás és elgondolkodás azon, hogy a kikapcsolódásnak egy más formáját válasszuk.
Bocsánat, közben ezt szeretném a Viber szavazásunkra felhívni a figyelmet. Azt kérdeztük a Viber oldalunkon, keressétek a gazdasági Muppet Show-t, ha még nem vagytok ott, hogy szerinted jó, hogy a sportolókat azonnal lerohanják egy interjúra a versenyszám után? 17% azt mondja, hogy igen, érdekes az azonnali reakció, 78% azt mondja, hogy nem, hagyják a szegény sportolókat békén, és 5% szerint nem, ő nem tudja eldönteni. Tehát egyelőre nagyon erőteljesen afelé hajlik a szavazóbázis, hogy ez nem jó ötlet rögtön.
Hadd védjen meg egy kicsit a szakmánkat a tekintetben, most kezdem el, milyen hülye helyzetben van ez a riporter. Kijön a srác a vízből, és mit kérdezel tőle?
Semmit.
Mire gondol?
Nekem ez a véleményem, tehát én a nemre szavazok.
Mit érezték közben, vagy gondoltál
nem,
a anyukád?
Ez tehát, egy szerkesztő utasítás.
Nagyon-nagyon. Tehát tudod, de neked is kellemetlen, érted, amikor ott állsz a lihegő sportolóval
szemben. A riporternek rossz, persze,
hát,
de utasítja valaki.
Hát
tehát,
igen.
Tehát, hogyha a kameraman oda megy, és akkor a sportoló be tudja mutatni a szívecskét, vagy a gyelet, vagy köszön,
az oké. Okay.
De az, hogy
igen.
Most tényleg mit kérdezel? Tehát, na jó, mindegy, szóval én nem akarok befolyásolni, most egyelőre 80% azt mondja, hogy hagyják békén szegény sportolókat. Ja, de van dolgunk, azt majdnem elfelejtettem.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
Benne pedig Deák Andrea, Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója. Szervusz, Andrea!
Jó reggelt mindenkinek, hallgatóknak, nektek, mindenkinek, és mielőtt elkezdjük a mi témánkat, én is arra szavazok, hogy ne menjenek ne, oda.
Helyes. Minek ment oda? Ugye az újságíró, teszi fel a kérdést a hallgató. Engedd meg, hogy bemutassam a hölgyeket egymásnak, van egy társ műsorvezetőnk, ma reggel Nyúl Zsuzsinak hívják, vele még talán nem találkoztál.
Szia, Zsuzsi.
No, akkor exit interjú a téma, avagy egy búcsú anatómiája, egy munkai búcsúról van szó természetesen, nem egy népünnepéről. Engem maga a tárgy is meglepett, hogy van ilyen, hogy exit interjú, mert akkor már elég dagadó halánték erek vannak a munkaadó és a munkavállaló részéről, és mikor szakításra kerül a sor sok esetbe, és akkor még le kell ülni, és azt mondani, hogy na, akkor mondd már el, hogy miért mész el tőlünk.
Hát ez lenne igen a teljesen ideális, és ezt sok helyen csinálják is. Tehát ahol általában van egy HR osztály, ott a HR osztály azért ezzel foglalkozik, de az ideál, a teljesen ideális azért az lenne, amikor vagy úgy, hogy a HR és az adott ember, amelyik osztályról elmegy onnan a vezetővel, tehát a saját volt, vagy még akkor abban a pillanatban jelenlévő vezetőjével átbeszélik, vagy minimum az, hogy a vezetőjével átbeszéli, és utána a vezető valamit átad a HR-nek, amit úgy érez, hogy, hogy ez átadható és publikus. Ennek vannak előnyei, hátrányai. Egy kolléganőm azt mondta, vagy ő úgy fogalmazta meg, mert ez nekem nagyon tetszett, hogy amikor ugye belépünk valahova, az egy tiszta lap. Mind a két oldalon. Tehát tényleg így van, hogy valahova belépsz, akkor te, mint munkavállaló és a munkáltató is egy tiszta lappal indul egymás felé.
Egy bizalommal, és egy pozitív szemlélettel, igen.
Igen, hát ugye ez a jó eset. De, és akkor aztán telnek, a jó esetben telnek az évek, és nem 3 hét múlva felmondunk neki, vagy ő megy el, de telnek az évek, és akkor így széljegyzetbe kerülnek fel kis jegyzetek. Mert hogy olyan nincsen, hogy minden tökéletes, és ugye, hogy az ember megy előre a korba, ezt tudja, hogy olyan nem
de
lesz,
Andra, hogy
minden tökéletes.
De Andra, még mindig nem értem, minek? Hát azon már ez az ember elmegy, rávilágíthat a cég gyengeségeire, az én vezetői gyengeségeimre, stb.
És egyáltalán nyitottak erre azok, akik ott maradnak? És adaptívan tudják ezeket az információkat befogadni?
Hát az lenne a cél, hogy ebben azt lássuk meg mi, akik ott maradunk, hogy visszajelzést kaphatunk akár a cégünkről, és akkor a cégről most gondolok ilyeneket, hogy akár a cég imidzséről, a piaci helyzetéről, bármi, mert hogy embereknek például az nagyon fontos, vagy nagyon sok embernek fontos, nem mindenkinek, hogy nagy neveknél dolgozzon, ahol a cég jól megy, amire ő büszke lehet. Na most, ha elindul egy zuhanás a cégnél, elindul egy óriási fluktuáció a cégnél, elkezdenek a cégről a piacon beszélni, hogy mi lehet ott, stb., akkor a többi ember is elbizonytalanodik. De ezt fontos tudni, mert aki bent van, főleg a vezetők, ezt sokszor nem is hallják, vagy nem tudnak róla. Aztán fontos lehet, hogy a működésünkről kapunk egy visszajelzést. Lehet, hogy a folyamatainkat lehetne javítani, nem olyan jók. A belső folyamatokról, a külső folyamatokról, a csapatról. Tehát lehet, hogy konfliktusok vannak a csapatban, ami nem derült ki. a közvetlen vezető kaphat visszajelzést a saját vezetési stílusáról, vagy esetleg akár egy-egy esetről, ami megtörtént, és a vezetőnek senki nem adott visszajelzést, hogy ezt nem biztos, hogy így kellett volna csinálni. Tehát mindenképpen ennek azt az oldalát kéne látni, hogy fejlődhetünk. És azért ezt mindig kihangsúlyozom, hogy lehet, hogy aztán mondanak egy okot, és teljesen más van mögötte, és lehet, hogy mondanak egy okot, és tényleg az van. Tehát nem kell mindig rémeket látni. Én csak azt tudom mondani, mint HR-es, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog lehet, és nem kell tőle félni vezetőként, mert hogyha valakinek van egy egészséges önbizalma, meg önismerete, akkor fogja tudni, hogy ebből mi az, amin neki tényleg el kell gondolkozni a cég vagy saját maga érdekében, és mi az, amit el kell engedni, mert lehet, hogy valaki csak örült, hogy végre az utolsó nap elmondhatja.
Szerintem az egy elképesztő intelligens dolog, amikor az ember ugyanazzal az attitűddel tudja fogadni az elbocsájtásnak a hírét is, akár pozitív, akár negatív okok vezetnek oda, mondjuk azért, mert egy jobb állást kap, vagy azért, mert valami nem sikerült úgy, ahogy mind a ketten vártak, és ugyanazzal a tisztelettel, pozitív szemlélettel egymás iránt kezet fogva, mosolyogva tudnak elválni. Szerintem ez a ritkább, mert hogy ott már annyi minden feszültség tud felgyülemleni, amire tényleg, hogyha így őszintén meg tudják beszélni, akkor egy fejlődési lehetőséget ad mind a két fél számára.
Mondtál egy nagyon fontos szót, őszinteség. Van annyira őszinte egy adott esetben sértett, vagy adott esetben egész egyszerűen csak egy kilóra megvett munkavállaló, hogy azt mondja, hogy figyelj, azért megyek el, mert szarok itt a fizetések, rátok ígértek, sziasztok. Tehát ugye, mert hogy ő neki már ez nem áll érdekébe őszintének lenni. Hát szép volt, jó volt, elég volt, kiszállt a cégből.
Azért érdemes őszintének lenni, mert a saját imidzsünket is ezzel tudjuk egy picit növelni, és azon kívül pedig, ha a cég meg valós kíváncsisággal fordul a munkavállaló felé, és tényleg kíváncsi arra, hogy a másik miért megy el, akkor ez tud egy nagyon pozitív lezárás lenni, amikor lehet, hogy voltak, mert mindig vannak problémák, tehát hogy azért az tényleg nagyon ritka, amikor nincsenek, de ezt megbeszéljük, kibeszéljük, és az illető, aki elmegy, a végén azt fogja mondani valakinek, a rokonának, a barátainak, a nem tudom én, hogy igen, én itt dolgoztam 5 évet, 10 évet, ebből ennyi jó volt, voltak problémák, viszont az nagyon-nagyon szimpatikus volt, ahogy elváltunk, és normálisan meg tudtuk beszélni. Tehát utána, hogy ehhez a céghez embereket kell fölvenni. És ma már, erről nagyon sokat beszélgettünk veletek már, hogy ma már az, aki elindul egy munkakereséssel, az általában utána néz a cégnek, és mindenféle szájtokon emberektől kérdez. Tehát ma már annyira sok a social media, hogy nagyon hamar, gyorsan találsz bárkiről és bármilyen cégről, tehát most nem csak személyről, hanem cégről is, akár véleményeket, cikkeket, hozzászólásokat, és nem mindegy, hogy ezek milyenek. És persze tudni kell közte válogatni,
Csak annyival egészíteném ki, amit mondasz, hogy azért is érdemes szerintem visszakanyarodva az őszintességre és erre a pozitív szemléletű elválásra koncentrálni, mert sosem tudhatod, hogy egyébként néhány év múlva nem fogtok-e újra találkozni valamilyen más helyzetben, egy konferencián, egy állásinterjún, egy adott projektnek az együttműködésében, például partneri kapcsolatban, és nagyon meg tudja könnyíteni vagy nehezíteni egy ilyen beégett élménynek az eszenciája, hogy milyen minőségű lesz az a kapcsoló.
Igen, és amit mondtál, értelemszerűen ehhez kell egy intelligencia. Mert hát aztán vannak olyanok, amit azért nem teljesen exit interjúnak hívunk, ugye, amikor el kell bocsátani embereket. Azért általában
ezt eltenném.
De bocsánat, beszéljünk már erről az őszintességről.
Péntek délután 4 óra, gyere be, légy szíves, Pistán megy exit interjúra.
Most ezt kifogásolják sokan itt a hallgatók közül, hogy őszintesség ugyan már vicc, illetve azt mondja, hogy szerintem a vezetőnek nem kéne bent lennie, mert akkor valószínűbb, hogy kiderül az igazi ok. Illetve hozzátenném még azt is, hogy egyáltalán van ilyen, hogy exit interjú manapság, amikor szépen a ghosting kezd el uralkodni, meg az, hogy akkora munkaerőhiány van, hogy alig bírják összefogdosni az embereket.
Hú, hát...
Na, ez egy jó csomag.
Egy jó kis csomag, igen. Azért megint azt mondom, hogy bizonyos pozíciókra igen, alig tudják összeszedegetni az embereket, és aztán azért biztos van, aki más is olvas újságot, hogy mennyi elbocsátás van az elmúlt egy évben. Tehát, hogy azért nagyon, nagyon széthúz a piac, bizonyos pozíciók, igen, a mérnökök, a nem tudom, de ott is tudjuk, hogy már az informatikusnak bizonyos szintjei egyáltalán nem olyan keresettek, mert nagyon sok mindent egy AI kivált. Tehát, hogy azért ez egy nagyon összetett, én arra bíztatnám, és tudom, hogy nagyon sok, az elválása sohasem egyszerű, de valljuk be őszintén, hogy ez egy magunkkal való szembenézés is. Tehát, ha mi meg tudjuk tenni, és most mindegy, hogy a munkáltatói oldalon ülünk, vagy a munkavállalói oldalon, az nekünk is egy siker lesz, hogy ki tudtunk állni magunkért, tudtuk az érdekeinket képviselni, és az, hogy a másik azt hogy reagálja le, az már nem a mi problémánk. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt az a lényeg szerintem, hogy te bármelyik oldalon is vagy, te jó indulattal és valóban őszinteséggel fordulj a másik felé.
Így van, egy minimális arcvesztéssel próbáld meg ezt a helyzetet kezelni.
És ha nem mutatják az utódot rögtön az exit interjún, mint a legextrémebb eset, írja a kedves hallgató. Nem tudok ezen mosolyogni. Tehát.
De nem, bocsánat, tehát, hogy maga a helyzet, amiben belenavigálnak, az önmagában szinte bőven aluli, hogy bemutatják, hogy figyelj, Juci, akkor ő lenne a Kati, aki jön a helyedre, és akkor meg még
Tanítsd be,
Léci. Na, ez a kedvencem.
Tanítsd be.
Hát igen, de a másik oldalról meg, ugye, ha nem tudjuk, hogy ki az, aki fölmondott, tehát ha Kati mondott föl, akkor a cégnek meg pótolni kell, és van is olyan, hogy megegyeznek egymással, hogy ő addig ott marad, amíg be nem lép valaki, és annyit kérnének, hogy legalább korrektül adja át az
anyagokat.
Amúgy
én soha nem csinálnék ilyet, hogy betanítom Juciként Katit, ha már felmondtam. Az azért veszélyes helyzet egyébként, mert elmondhatok olyan információkat, hogy én miért mondtam fel. Tehát a cégnek az imidzsét, és azt a belső moralitását, azt az esetben egy ilyen kollega, aki betanít, az egy picit aláshatja. Benne van szerintem ez a kockázat.
Hát benne van ez a kockázat, de nem tudom, itt megint, ugye megint visszatérünk oda, valaki intelligens, akkor azért nem kezdi el rögtön fűteni az utódot, hogy akkor hogy ő is majd mondjon föl, meg nem tudom, igen, tehát hogy ezt nem. Én igazából tényleg arra szeretnék mindenkit bíztatni, hogy érdemes ezt csinálni, jó dolog, sokat megtudhatunk magunkról, a cégünkről, a folyamatainkról. Egy nagyon nagy fejlődési lehetőséget ad, és mondom, az, hogyha az ember ki tud állni magáért, és akkor most mondjuk azt, hogy a munkavállaló felmond, de azért el tudja mondani, hogy figyelj, én ezért megyek el, ez sokszor különben megnyugtató is. Tehát, hogy az is nagyon fontos, hogy nem mindig azt gondoljuk, hogy negatív dolgok vannak. Vannak egyszerűen élethelyzetek. És igaz. Tehát, nem, és a vezető különben mindig azt hiszi, hogy tehát mindig csalódott, amikor valaki elmegy, és mindig azt érzi, hogy úristen, akkor most valamit én csináltam rosszul, vagy nem tudom. Tehát, hogy a vezetőnek is egy megnyugvás, ha azt hallja, hogy figyelj, ez nem, de ez tök
de
jó volt.
De Andrea, nem értenek egyet azzal a hallgatók, hogy a vezető legyen ott. Azt írja, hogy a vezető vezetőjének kéne ott lenni az egyik hallgató, a másik nem értek egyet azzal, hogy a vezető is legyen lent bent exit interjú, szerintem ez nagyban csökkent ennek valószínűségét, hogy az igazi jó kiderüljön. Bent ült a főn és a HR vezető a kollégámnál, és nem is tudta, merte őszintén elmondani, hogy elsősorban a főnöke miatt megy el. Hoppá!
Jó, de miért nem merte elmondani, amikor már ő úgyis elmegy? Hát, hogy ezt viszont én nem értem
azért,
teljesen.
Azért, mert nagyon kevésbé vagyunk konfrontálódók emberek. Tehát hát amikor olyan szituációkban egymás mögött szídjuk egymást, meg a e-mailben leszídjuk, de amikor találkozunk személyesen, akkor kevésbé van ez.
Ahhoz kell az erő, bizony, ott intelligensen megfogalmazni.
Hát igen, és ehhez mondom azt, hogy ezt kéne tudni meglépni. És hogyha ezt valaki meglépi, akkor válveregetve fog kijönni, tehát saját magát fogja vállon veregetni.
Teljesen igazad van, de nagyon ideális. Tehát nem azt mondom, hogy nem értek egyet vele, én azt mondom, hogy ha azt nézzük, hogy mennyi problémája van az embereknek ma, akkor még az is, hogy még ott helytálljak őszintén, és kiálljak magamért, hát alig bírtam lefutni 5 kilométert, de utána megjutalmaztam magam 2 csokival. Szóval, hogy ez van a valóságban, és nem akarok ezzel foglalkozni, hogy megyek tovább, csinálom a következő munkahelyet, remélem ott jobb lesz.
Hát igen, csak az szokott lenni, hogy aztán pont ugyanúgy nem lesz jobb, mert a problémákat, ha nem oldjuk meg, azok újra elő fognak
igen,
jönni.
És ezt írja de... például a hallgató veled egyetértve, mert azért téged is erősítenek vélemények. Nekem például 15 év után exit interjúm közös megegyezés után volt HR-rel, nagyon jó esett kibeszélni minden sérelmet, problémát őszintén. Tehát ez egy szelep is lehet akár, ha így fogjuk fel,
hát
és így közelítjük.
Tehát azt én mondom, és lehet, hogy a végén kiterül, hogy nem olyan nagy dolgokról van szó, de mégis fontos, és egy HR-nek például tényleg nagyon fontos a visszajelzés, hogy ő tudja azt, hogy nem biztos, hogy minden olyan jól megy, mert azért valójában őszintén van olyan, hogy mondjuk egy nagy cégnél több osztály van, és van, akinek borzasztóan jók az eredményei, és ott hajlamos mindenki kicsit szemet hunyni dolgoknak, mert hogy hát ők milyen profitábilisak, meg mennyi eredményt hoznak, és aztán vannak belső feszültségek mégis. Ami fontos, mi próbáltunk különben az ügyfeleknek összeállítani egy ilyen kis okost, hogy mi van akkor, amikor ezt
checklist,
mondja.
Checklist, exit interjúra?
Hát nem is az, hogy checklist, csak hogy ő gondolkodjon el, hogyha nem tudják átbeszélni, akkor is azért milyen szenáriók lehetnek, hogy esetleg az mit jelent. Ugye tipikus ilyen, most nem tudjuk az összeset átbeszélni, csak egy-két példát, ugye az egyik a magasabb fizetésért megyek el. Ez ilyen nagyon tipikus, hogy többet kapok egy új helyen, és akkor ez olyan jó, mert akkor ebbe úgy nem lehet belekötni. Hát persze többet kap, és akkor ennyi. De azért mi tudjuk azt, hogy mert az interjúinkon azért ezeket meg szoktuk így kapargálni, hogy azért 10-ből 8-ból nem a fizetésért váltanak az emberek.
Az személyes lehet, okok. Fogadjunk, hogy a személyes ok a vezet. Második az, hogy nem volt biciklis tároló, meg mosdó, meg tusoló. Én ezért váltottam, kérem.
Jaj, Endre, elhülyeskedem.
Nincs, nem hülyeskedem el. Ezt mindig elmondom, hát ha építenek egyet, de hát ez
igen,
van.
Igen. Tehát, hogy általában van ott egy elégedetlenség valami miatt, a munkakörnyezet miatt, amiatt, hogy nincsenek visszajelzések, amiatt, hogy nem kap elismerést, amiatt, hogy azt érzi, hogy nem lehet fejlődni a cégben, és akkor elkezd keresni, tehát nem megbeszéli, mert ugye ez azért lenne fontos, és azért lenne jó, ha az emberek ezeket megbeszélnék legutoljára, ha az exit interjúnál, mert akkor már a következő embert, akit fölveszünk, arra már ilyen szempontból jobban tudunk figyelni. Tehát most mondok egy olyan példát, hogy van, aki azért vált, mert mondjuk kis szervezetben van, és egy idő után tényleg nem tud hova tovább lépni, és tényleg nem tud. Tehát nem a szervezettel van a baja, szereti a főnökét, szereti a csapatot, de ő szeretne most már szakmailag valahogy tovább lépni. És ha ő ezt elmondja őszintén, hogy tényleg csak ennyi az ok, és semmi más, akkor egy újonnan belépőnek már sokkal jobban kihangsúlyozhatjuk azt, hogy figyelj, ez egy ekkora cég, ebbe ezek a lehetőségek, és nincs több. És akkor az az ember fog oda menni, vagy aki azért lehet, hogy ezt el tudja fogadni, nem örökre, de egy hosszabb távra. Tehát ne az legyen, hogy valaki nagy lelkesedéssel odajön, és azt hiszi, hogy fél év múlva ő már tovább léphet, mert ez nem lesz. Hanem itt azt kell mondani, hogy figyelj, itt le kell húznod 2-3-4 évet, ha akkor, mert ugye azt se felejtsük, hogy közben azért meg fejlődhet egy cég annyira, hogy mégis lesz lehetőség, csak ezt megígérni nem lehet előre. És akkor lehet, hogy 3 év múlva, ha lesz lehetőség, marad, ha nem lesz lehetőség, elmegy. De akkor korrekt volt mind a két oldal.
Igen, tiszta korrekt helyzet, igen.
Igen, és akkor ott olyan embert fogtok találni, vagy fognak a cégek találni, aki ott marad, mert ugye ez lenne a lényeg. Tehát, hogyha őszintén kommunikálunk, akkor egy exit interjúnál egy következő felvételnél már sokkal jobban tudunk figyelni, hogy ki lehet az az ember, aki nekünk érdekes, mert mi nem egyszer találkozunk olyannal, amikor fölhívnak minket és megbíznak, egy megbízás, hogy hát igen, elment XY, igazából már amikor belépett, voltak benne veszélyek. És azért, mert nem tudom én, kis szervezet vagyunk, és egy nagyból jött, ahol mindenre van ember, ahol mindenre van folyamat, és akkor itt nálunk meg az ügyvezető is feltűri az ingét, és a raktárban pakol, és ő ezt egyszerűen nem érti, igen, meg nem tud vele azonosulni. Tehát, hogy ezek olyan apró dolgok, amiket tényleg érdemes átbeszélni, és nem mondom, hogy erre biztatnék mindenkit, borzasztó sokat tud segíteni, a munkaadónak és a munkavállalónak is a saját, igen, fejlődése szempontjából.
Oké, hát figyelj, felrobbant az üzenőfalunk, én nem is gondoltam, hogy nyár víz idején ilyen sokan és ilyen előremutató üzeneteket írnak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a témát. Elevenükre tapintottál a hallgatóknak, és akkor összefoglalnám a hallgató által a mostani beszélgetés lényegét. Milyen lenne egy exit interjú Mihálovicssal? Hú, inkább halálomig maradnék a cégnél.
Ez is egy megoldás. Kérlek, Mihálovics András, HR
vezetőnek. Ez az én személyes HR politikám.
Köszönjük szépen, András.
Köszönjük szépen.
Na, nagyon szívesen, szép napot.
Szép napot.
Egy utolsó, további szép nyarat.
Így van. Köszönjük. Szia. Deák Andrával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Egy kicsit az exit interjú műfaját jártuk körül, és kritizáltuk azt.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát.
Jöjjön egy louisianai zenekar, egyenesen New Orleansból a legendás Maple Leaf Barban jöttek össze, és azóta az R&B, soul és a rock egyvelegét játsszák. Most jelent meg egy új albumuk, Jay and the Causeways következik.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Nehéz az exit interjú után Bibó Istvánt idézni, de meg fogjuk próbálni, mert 1911. augusztus 7-én született a jogász politikus. Sokat hallottuk a rendszerváltás után a nevét, aztán az elmúlt időszakban, mintha eltűnt volna a közbeszédből Bibó István és az ő gondolatai. Vajon miért? Talán amiatt, mert hogy a következő aranyköpés az így hangzik. A demokráciának, a nép uralmának előfeltétele az, hogy az alávetettek megszabaduljanak a felettük kialakult hatalmi és uralmi szervezetek társadalmi lélektani nyomása alól. Meg kell tapasztalniuk, hogy az úr és szolga viszonya nem szükségszerű és nem megdönthetetlen. Hát ezt nem is szeretném szerintem tovább kommentálni.
Jó, akkor nem, ne kommentáljuk tovább. Bibó Istvánra emlékeztünk 1910, nem mondtuk a születésnaposok.
Mondtuk a születésnaposok között, nem, mert a Bruce Dickinson elvitte a sót.
A Bruce Dickinson elvitte Bibó Istvánt, úgyhogy viszonylag velősebbeket mondott szerintem Bibó István, de hát ez nem teljesen biztos. Azért utána kéne olvasni még Bruce Dickinsonnak. A könyvét például nem olvastam, úgyhogy...
Ezt pótoljuk.
Ezt lehet, hogy pótolni kell, így van.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na nézzük akkor azt, hogy a közép-kelet-európai induló vállalkozásoknak milyen támogatása van. Úgy tűnik, hogy egy 100 millió eurós alap érhető el erre a támogatásra. Itt van velünk a vonalban Gyarmati József, a Nemzeti Innovációs Ügynökség startup szakértője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hát régen beszéltünk már a startup ökoszisztémáról, vagy szénáról Magyarországon, de hogy néz ki most a kockázati tőkepiac és az egész innovatív vállalkozási szektor?
Mert egy időben annyit beszéltünk a startupokról, meg hogy ömlik a pénz, és hogy startupra magyar és startup főváros leszünk, aztán jött ez az orosz-ukrán háború, meg az energiaválság, meg az infláció, etc., etc., és a téma mintha lekerült volna a napirendről.
Ez jól érezhető. Globálisan azt láthatjuk, hogy Európa le van maradva USA-val és Kínával szemben a startupok és a kockázati tőkebefektetések piacán. Összességében az látható, hogy a Covid-nál volt egy nagyon nagy felívelés, minden a digitális felé ment és az online felé ment. Ezt követte egy nagy bezuhanás, és a kockázati tőke is inkább más piacokra áramolt. Viszont most pont ezért jó hír ez az új tőke alap létrehozás, mert az azt indikálja, hogy ez a görbe ezzel indulhat fölfele.
Mert hogy? Ez csak pénzkérdés, hogy pörög-e ez a téma, vagy nem?
A pénz az természetesen nélkülözhetetlen ebben, viszont további ökoszisztéma szereplők is nélkülözhetetlenek, ilyenek az angyalbefektetők, akik ugye korai fázisban támogatják a startupokat. A lead ventures az azért fontos, hogy akik elindultak korai fázisnál, és növekednének, és nemzetközi piacokra mennének, és igazán nagy cégeké tudnának nőni, őket tudja ezzel az újonnan létrehozott tőkealappal támogatni.
Egyébként jellemzően a startupok maguk jelentkeznek, vagy vannak olyanok, akik felfigyelnek adott vállalkozásokra, és azt mondják, hogy ők lennének azok, akikre helyeznék a hangsúlyt, a bizalmat a jövőben?
Ugye ez több irányból is megtörténhet, ez történhet ilyen úgynevezett ilyen hideg megkeresések útján, de a legtöbbször azt látjuk, hogy egy ökoszisztémáról beszélünk, hogy ez egy úgynevezett ilyen pipeline, egy csőrendszeren keresztül történik, ahol megvannak a maga folyamatai ennek az ökoszisztémának, ahol mondjuk kezdve egy nemzeti innovációs ügynökség által szolgáltatási portfólióból adott szolgáltatási csomagokkal elindul egy cég, utána akár tud angyaltőkést keresni, el tud menni inkubátorprogramba vagy akcelerátorprogramba, folyamatosan tanul, képzi magát, tőkét von be, és a későbbiekben tud addig eljutni, hogy mondjuk egy ilyen lead ventures tőkebevonást is el tudjon végezni.
Azt értem, hogy jelentkeznie kell, de egy időben volt túljelentkezés startupokból, és tényleg lehetett válogatni, meg ilyen hideghívással menni. Most hogy néz ki ez a szituáció? Nehezebb a gazdasági környezet, és rögtön az elején a startupnak szüksége van arra, hogy egy kockázati tőkéssel találkozzon, vagy vannak olyan jó példák, amikor beindul valami, és csak utóbbi jelentkeznek egy ilyen finanszírozási formára?
Hát ez teljesen változó. Vannak az úgynevezett bootstrap cégek, akik tőkebevonás nélkül piaci alapon indulnak el. Ez mindig az alapítónak és az ügyvezetőnek, illetve a boardnak a saját döntése alapján működik. De alapvetően igen, azt látjuk, hogy a startupoknak a száma is megcsappant, és ezért is szeretnénk mi a mi oldaláról erre jobban koncentrálni, hogy több startup, több jobb startup legyen a magyar startup ökoszisztémában.
Egyébként jellemzően mekkora összegűek ezek a befektetések, és ezzel az összeggel milyen lehetőségek nyílnak meg, milyen lokációk nyílhatnak meg az erre alkalmas cégek előtt?
Ugye már most a Lead Ventures tőke alapjáról beszélve, ezek általában ilyen 1 és 5 millió euró közötti befektetések per startup, és ezzel az a cél, hogy egy már letesztelt koncepciót tovább növeljenek, ami egy bizonyos régióban le van tesztelve, ezt további nemzetközi terjeszkedéshez, tehát akár egy amerikai piacra lépéshez fel tudják használni, ügyfelszerzéshez, és ezzel további növekedést tudnak elérni, illetve ugye a Lead Venturesnél ez azért kifejezetten előnyös, meg az ilyen későbbi fázisú befektetésnél, mert nem csak pénzt kapnak, hanem tudást, illetve kapcsolati tőkét is.
Bocsánat, elhangzott többször, hogy miért fontos ez a kockázati tőkebevonás, de a NIU-nek a szerepe pontosan micsoda, illetve azt lehetett korábban tudni, hogy a startupok esetében a legtöbbször csapatot vesz, tehát embert vesz, ilyen csúnyán kifejezve a befektető, tehát abba fektet valójában, nem is az ötletbe. Ez még mindig így van, vagy mi minősül jó startupnak? Tehát a csapat a lényeg, vagy az ötlet?
Ez egy komplex kérdés, mint bármelyik üzletépítési tevékenységnél, de igen, alapvetően ugyanúgy a csapat marad előtérben, hiszen nem feltétlen az ötlet számít, mert ötlete nagyon sok embernek van. Ötletet el van a padlás, viszont a megvalósítás a legtöbbször a kérdés, és ezért szokták a csapatot nézni, hogy megvan-e az a kompatibilitás, hogy ezt megvalósítsák, és akkor itt jön igazából a NIU képbe, hogy az olyan embereknek, akik szeretnék megvalósítani ezeket az ötleteket, különböző szolgáltatás csomagokkal segítjük őket, illetve egy ilyen navigációs rendszerrel segítünk nekik, hogy milyen forráshoz, illetve milyen az ökoszisztémán belül milyen szereplőhöz forduljanak, mire van aktuálisan szüksége. Mert ahogy az előbb ti is említettétek, nem mindig a pénz segít, hanem sokszor a tudás.
Azt szeretném így még rendbe tenni a fejemben, hogy milyen munkamegosztás van a NIU és a High Ventures között. Mert ugye mind ebben a programban is, vagy ez a tőke alap is a startupokat célozza, meg a High Venturesnek az egész tevékenysége ugyancsak ezt az ökoszisztémáját hivatott erősíteni.
Igen, az ökoszisztéma az egy, viszont a tevékenység az teljesen más. Ugye a NIV az nem egy tőke alapként működik, hanem egy ügynökségként működik, ahol szolgáltatás csomagok vannak, és mi alapvetően nem tőkével, hanem edukációval segítjük a szereplőket. A High Ventures pedig ugye egy tőke alap, aki tőkebefektetést kívánt végrehajtani.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat. Akkor hogyan a NIV-t kell keresni, hogyha valakinek van egy jó csapata és egy jó pár ötlete?
Igen, hozzánk nyugodtan fordulhatnak, és mi segítünk elirányozni, mert ez a startup ökoszisztéma, mint oly sok másik, így első ránézésre zavaros, és akik újonnan érkeznek, nekik is szívesen segítünk, illetve akik már bármilyen szinten részt vesznek, oda is szívesen adunk tanácsot, milyen eseményekre járjanak, milyen tőkeforrási lehetőségek vannak, és milyen edukációs lehetőségek vannak.
Oké, József, köszönjük szépen az információkat, jó munkát kívánunk, szép napot!
Nagyon szépen köszönjük, szép napot mindenkinek!
Gyarmati Józseffel beszélgettünk, a Nemzeti Innovációs Ügynökség startup szakértőjével. 5 év alatt 100 millió eurót fektet be a Lead Ventures tőkealapkezelő, mert már sikeresen zárták két tőkealap jegyzését is, úgyhogy startupoknak ez egy érdekes információ lehet.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Mondjátok el, hogy ki ez a női hölgy műsorvezető, írta a kedves hallgató. Ez a kedvenc üzenetem ma.
Csináltuk a gender test, vagy hogy mondják ezt.
Igen. Nyúl Zsuzsa van itt velünk a stúdióban, Rádió Café műsorvezető többek között, és van, most és már társműsorvezető itt a Millás reggeliben.
Így van, hadd mondjam el, jó? Hadd kapcsoljuk el, ahogy ti szoktátok, és az én bal oldalamon Kántor Endre, a jobb oldalamon pont Fordi, itt van Mihálovics András, de hát ez csak
köszönjük.
Ilyen.
De jó volt a felosztás. Az Endre úgyis kommunista, én meg fasiszta vagyok, úgyhogy
én anarchista vagyok.
A hallgatók szerint, úgyhogy mindegy. Na menjünk tovább, mert egy csomó, ha van időnk, néhány hallgatói üzenetre. Hogy minden tiszteletem a műsor szerkesztőként. Tudom, hogy vannak kötelező adáselemek, műsorok, de mindig visszakapcsolok a másik rádióra, amit én nem mondhatok ki, mert lefejez a mostani
rádió.
Hát, ha
tiszoltok ott is, azt mondja.
14 év alatt a harmadik multinál vagyok, mellett állami média cég és dolgoztam, de a HR minősége és megítélése mindenhol konszenzusos az ugyanaz volt a munkavállalók között, azaz teljesen kiszolgálják a menedzsmentet, rosszul sül el egy ilyen exit interjú, jó eséllyel még utánad is nyúlnak. Kis ország, kis szakmai területek.
Hát épp ezért kell, hogy jól elsüljön mosolyogni az exit interjú alatt.
Igen, középvezetőként távoztam az egyik cégtől, az igazgató kimondottan kérte, hogy legyen nekem ilyen a cég, tudjon belőle tanulni. Kaptam egy formát, kitöltögetős linket, nem éreztem, hogy sok energiát fordítanak erre. Tisztelet a kivételnek. Itt egy másik vélemény.
Ugye, Deák Andrea egy kicsit idealizált helyzetet vázolt fel nekünk, de szerintem ez azért nagyon fontos, mert valószínűleg az ilyen idealizált helyzeteket tudjuk lehozni az életbe, és tudunk belőle fejlődni, mint munkavállaló, mint pedig munkaadói oldalról, úgyhogy de tök jó egyébként, hogy mindenkinek van bizonyos tapasztalata, és ezek az össztapasztalatok majd szerintem egy fejlődést fognak kirajzolni itt az adás végére.
Ha visszaemlékszem az alkalmazott időszakomra, arra jutottam, hogy a felmondás pillanatáig nem érdemes totál őszintének lenni, általában visszaélnek vele sajnos. Egyébként az exit interjú jó dolog, fontos lenne. Aztán dolgoztam pár piacvezető cégnél, az exit interjút sehol sem ismerték, a HR vezetők a bérstratégia kidolgozásával foglalkoztak. A realitás szerintem az, hogy anyagi kiszolgáltatottságban van a munkavállalók nagy része, és a munkáltató az erő oldaláról irányít, olyan jó lenne, ha ezek az elméleti dolgok a gyakorlatban is látszódnának.
Az jutott eszembe egyébként, és ezt az aspektust még nem hoztuk be ennek a műsornak a témájába, bár a fenntarthatóságot bizonyos szempontból azért érintettük ma már, hogy ugye az ESG jelentésben az S-faktorban valószínűleg ennek a témának a feldolgozása, kezelése és az erre való mechanizmusoknak a kidolgozása és alkalmazása valószínűleg egy fontos dolog lesz.
Hát egyre fontosabb
ez azért így írjuk ide szerintem lábjegyzetben.
A munkavállalói well-being, és értem azt, hogy vannak olyan szakterületek, ahol tényleg többlet van munkaerőből, és tud diktálni. Más oldalt, meg ahogy Andrea is mondta, meg hiány, és ott a munkavállalót tud diktálni, de alapvetően azért az biztos, hogy meg lehet találni mostanában azokat a cégeket, ahova szeretnének menni, és ez egyre inkább a Z-generációra igaz, Y-Z-generáció, akik egyszerűen máshogy gondolkodnak. Tényleg nem fog oda menni, hogyha nem tetszik neki az a módszer.
Miért használjuk minden rendszerre az ökoszisztéma szót? Szerintem az általatok képviselt nyelvvédelembe ez a kérdés is beletartozik. Kedves Attila, amúgy azért használjuk, mert mi vagyunk a lovagok, akik azt mondják, hogy ökoszisztéma.
Én nem tartozom a nyelvvédelem
közé. És ha szeretnéd, hogy ez ne így legyen, akkor légy szíves, keríts egy reketyést, és a szintkülönbséget hibdáld át sövénye.
Kedves Attilával egyetértek. Egyébként Jordán Ferenc mondta azt, ő is tengerbiológus egyébként, hogy egy kicsit rosszul van attól, meg egyébként a tudományos világ is rosszul van attól, hogy minden beszélgetésbe átszivárgott gyakorlatilag ez a kifejezés, hogy
ökoszisztéma. Hát nem csak ez, egy csomó más kifejezés is átszivárog.
De azért nem tudok, keresünk már valami alternatívát erre, srácok. Tényleg, mert ez olyan, hogy mindig ilyen klisészerűen használjuk.
De azért, mert ezek mémek. Ez az igazi mém. Ezt lehet olvasni.
Tudod, mi az igazi mém? Na. A türkis gáj. Az az igazi mém.
Nem, a türkis gáj, ez egy interneten terjedő, az egy mém, ennek az egyik válfaja. De alapvetően a mém az önmagát reprodukálni képes gondolati egység. Tehát, ugye, mint a géneknél jön ez az egész érdemes. Olyan is van, hogy tessék olvasni Mérő Lászlót. Olyan is van, hogy mónok.
Fölösleges.
Mónok.
Az a gazdasági egység, például, nagyon izgalmas, érdemes utánnézni, és mondok még egy igazi mémet, jó? Minden kedves női hölgynek nagyon-nagyon szeretettel küldöm, mondjad.
Közben megváltozott a helyzet, mi nem a lovagok vagyunk, akik azt mondják, hogy ökoszisztéma, hanem azok a lovagok, akik azt mondják, hogy Nyúl Zsuzsi, mert megint megkérdezte valaki, hogy ki ez a hölgy?
Szóval minden kedves női hölgynek, aki szeret táncolni, nagyon nagy szeretettel küldöm a Millás reggeli igazi mémjét, ami nem más, mint a...